Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Új katolikus óvodát adott át Soltész Miklós a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Arlón. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepségen azt mondta: a keresztény hit, a Jézus Krisztusba vetett bizalom mindent megold. Megmutatja, hogy a sokszor ránk törő kilátástalanság ellenére van remény, és arra kérte a szülőket és az óvoda dolgozóit, hogy erre tanítsák meg a gyermekeket. Soltész Miklós megköszönte a fenntartó Egri Főegyház megyének, hogy hatalmas munkájuk mellett felvállaltak olyan szolgálatot, amely cigány és magyar családokban született gyermekek segítését célozza meg. Azt mondta: örül, hogy Jézus tanítását továbbadják, mert erre óriási szükség van. Megköszönte a szülőknek, hogy ebbe az intézménybe íratták be gyermekeiket. Hozzátette: az óvoda lelkileg és fizikailag is gazdagítja Arló községet, a közösséget. A kormány döntött arról, hogy a szociális ágazatban január 1-jével 15%-os béremelést hajtanak végre. A nevelőszülőkre fordított forrásokat pedig januártól megduplázzák, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta: az állami ellátásban mintegy 23 ezer gyermek nevelkedik, kétharmaduk nevelőszülőknél, egyharmaduk intézetben, valamint mintegy 400-an vannak fiatalkorúak börtönében. Hozzátette: minden szakmai vélemény egyértelművé teszi, hogy a nevelőszülőknél való elhelyezés áll a legközelebb a családhoz, ezért tartják kiemelt fontosságúnak, hogy érdemben javítsanak a nevelőszülői ellátás helyzetén. A háborút és az adóemelést is el kell utasítani, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón, amelyen a november 30-áig tartó adókérdésekről szóló nemzeti konzultáción való részvételre buzdított. Gulyás Gergely közölte: a nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése a héten zárul, emlékeztetett. A konzultáció az adórendszerről, az egykulcsos adóról, az adóemeléssel kapcsolatos tervekkel szembeni társadalmi ellenállásról szól, és lehetőséget ad arra, hogy világos vita kezdődjön arról, érdemes-e visszatérni a több kulcsos adórendszerre, van-e értelme az adóemelésnek, vagy pedig fenn kell tartani az elmúlt bő évtizedben a magyar gazdaságot jól szolgáló és az adófizetők számára is kedvezőbb adórendszert. Hangsúlyozta, a kérdésnek az adórendszeren túlmutató jelentősége is van, mert miután a háború finanszírozásában Európa magára maradt, és az Egyesült Államok ebből kiszállt, az Ukrajnának szánt források kizárólag adóemelésből finanszírozhatók. A kormány döntött az élelmiszerek és drogériai termékekre vonatkozó árrészcsökkentés fenntartásáról, és azt 2026. február 28-áig meghosszabbították, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten. Gulyás Gergely jelezte: decembertől további termékekkel bővül az érintett élelmiszerek köre. A miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint a kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerekre vonatkozó árrésstopp december 1-től további élelmiszerkörökkel, marha fehér pecsenye, marha felsál, sertésmáj és sertésmájkrém, félkemény sajt, sajtkrém, kenhető sajt, alma körte szilva szőlő, fejes káposzta, paradicsom, vörös hagyma, zöld paprika és bébi étel bővül. Végül az időjárásról. Az ország északi északkeleti felén tovább csökken a felhőzet, kiderül az ég. Hajnalra párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződhet. Az ország déli-délnyugati részén ugyanakkor borult marad az idő, és az éjféli órákig még eső zápor előfordulhat. A nyugatias irányú szelet az esti órákban még az ország északkeleti felén kísérhetik olykor élénk lökések, majd éjjel ott is legyengül a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a derült északkeleti tájakon -3 és +6, míg a borongós déli-délnyugati részeken 7 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 13 és 21 fok között valószínű. A napos délnyugaton délen lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Közzétették Leó pápa új apostoli levelét. Rajzoljuk meg a remény új térképeit. A dokumentum ismertetésének második része. Leó pápa első apostoli útjának mottói és logói. Élet a halál előtt. Sajgó Balázs atya elmélkedése halottak napjára. Közzétették Leó pápa új apostoli levelét. Rajzoljuk meg a remény új térképeit. A dokumentum ismertetésének második része. Az október 28-án kiadott pápai dokumentum a Gravissimum Educationis zsinati nyilatkozat 60. évfordulóját ünnepli. Ebben 14. Leó pápa megerősíti és kibővíti a dokumentum elképzeléseit, azt a jelenkor kihívásaira alkalmazva. A levél hangsúlyozza, hogy a nevelői karizmák nem rögzített formulák, hanem élő válaszok minden kor szükségleteire. Felidézve Szent Ágoston tanítását az igazi nevelőről, aki felébreszti az igazság és a szabadság iránti vágyat, a pápa áttekinti azt a hagyományt, amely a szerzetesi közösségektől a kolduló rendeken át a ratio studiorumig terjed, ahol a skolasztikus gondolkodás találkozott az ignáci lelkiséggel. Felidézi olyan nevelők hozzájárulását, mint Kalazanci Szent József, Lassalli keresztelő Szent János, Szent Marcellin Champagne és Boszkó Szent János, akik mindegyike sajátos nevelési módszereket fejlesztett ki a szegények és a peremre szorultak szolgálatában. Kiemeli a szerzetes nők és világi nők, köztük Vicenta Maria López y Vicuña, Francesca Cabrini, Josephine Bakita, Maria Montessori, Catherine Drexel és Elizabeth Ann Seton úttörő tanúságtételét is, akik kiterjesztették a lányok, a migránsok és a hátrányos helyzetűek oktatásához való hozzáférést. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a nevelés mindig kollektív erőfeszítés, amelyben a tanárok, a diákok, a családok, az adminisztrátorok, a lelkipásztorok és a civil társadalom mind részt vesznek. Emlékeztet Szent John Henry Newman gondolatára, akit ma Aquinoi Szent Tamás mellett a nevelés világa társvédő szentjének neveznek, mint az intellektuális szigorúság és a nagy emberség egységének modelljére. A pápa ösztönöz a nevelési környezet megújítására, az empátia és a nyitottság révén, ragaszkodva ahhoz, hogy a nevelésnek az egész embert kell formálnia, a tudást a szívvel és a megkülönböztető képességgel integrálva. A katolikus iskolák és egyetemek pedig legyenek olyan helyek, ahol a kérdésfeltevést vezetik és támogatják, nem pedig elnyomják. A tanítást, teszi hozzá Leó pápa, a szolgálat hivatásaként kell értelmezni, amely időt, bizalmat, kompetenciát és együttérzést kínál, az igazságosságot az irgalmassággal összekapcsolva. Az apostoli levél megerősíti 6. Pál figyelmeztetését, miszerint a nevelést nem szabad funkcionális képzésre vagy gazdasági termelékenységre redukálni. 14. Leó pápa szerint a nevelésnek az emberi méltóságot és a közjót kell szolgálnia. Egy személyt nem lehet mérhető készségek halmazához vagy kiszámítható digitális profilhoz kötni, hanem egyedi, arccal, történettel és hivatással rendelkező egyénként kell felismerni. Nosztalgiázás nélkül a pápa határozottan a jelenben helyezi el gondolatait. Az álló csillagok képével írja le a nevelést irányító elveket, és hangsúlyozza, hogy az igazság a szeretett közösségben fedezhető fel, hogy a szabadság felelősséget von maga után, és hogy a hatalmat szolgálatként kell gyakorolni. A katolikus nevelést arra szólítja fel, hogy építse újjá a bizalmat egy olyan világban, amelyet félelem és megosztottság jellemez, ápolva az összetartozásban osztozás érzését, amely elősegíti a népek és nemzetek közötti testvériséget. 14. Leó pápa a perui Chiclayo egyházmegyében töltött évekre emlékezve a nevelésről, mint fokozatos növekedési útról elmélkedik, amely odaadáson és kitartáson alapul. A katolikus iskolákat olyan közösségekként mutatja be, ahol a hit, a kultúra és az élet harmonikusan egyesül. A technikai korszerűsítések önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a kortárs kihívásoknak megfeleljünk, hanem a megkülönböztető képesség és a látásmód koherenciájára van szükség. A nevelő tanúságtétele mind intellektuális, mind lelki értelemben ugyanolyan fontos, mint az osztálytermi oktatás, ezért a tanárok tudományos, pedagógiai, kulturális és lelki képzését a katolikus nevelés küldetésének elengedhetetlen részeként írja le a Szentatya apostoli levelében. A pápa megerősíti, hogy a család továbbra is a nevelés első és alapvető helyszíne. Más intézmények segíthetik, de soha nem helyettesíthetik. A családok, az iskolák és a tágabb közösség közötti együttműködés elengedhetetlen, amely a meghallgatáson, a közös felelősségvállaláson és a kölcsönös bizalmon alapul. Egy összekapcsolódó világban a képzésnek is összekapcsoltnak kell lennie. A pápa a plébániai és egyházmegyei iskolák, egyetemek, szakmai intézetek, mozgalmak, valamint a digitális és lelkipásztori kezdeményezések közötti fokozottabb együttműködésre ösztönöz. Megjegyzi, hogy a módszerek vagy struktúrák közötti különbségeket erőforrásoknak, nem pedig akadályoknak kell tekinteni, amelyek hozzájárulnak egy koherens és gyümölcsöző egészhez. A jövő az együttműködés növekedését és a célok egységét igényli, mutat rá apostoli levelében 14. Leó. A dokumentumban hangsúlyozza, hogy az átfogó nevelés egyesíti a személy minden dimenzióját, és a hitet nem egy további tantárgyként, hanem lélegzetként kezeli, amely életet ad minden tanulásnak. Így módon a katolikus nevelés egy átfogó humanizmus veteményesévé válik, amely válaszolni tud korunk sürgető kérdéseire. A pápa ezt egy konfliktusok és erőszak által megsebzett világban helyezi el. A békére nevelés nem passzív, hanem aktív. Elutasítja az agressziót, a kiengesztelődésre tanít, valamint az irgalmasság és az igazságosság nyelvét ápolja. Ezt a küldetést Leó pápa összeköti a társadalmi és a környezeti igazságosság összekapcsolásának szükségességével, emlékeztetve az olvasókat arra, hogy amikor a föld szenved, a szegények szenvednek a legtöbbet. A nevelésnek tehát olyan lelkiismeretet kell nevelnie, amely képes a helyes, nem pedig csupán az előnyös választására, illetve a fenntartható és egyszerű életmód előmozdítására. A II. Vatikáni zsinat tanítására hivatkozva 14. Leó pápa óvaint attól, hogy a nevelést a piaci logikának vagy a pénzügyi érdekeknek rendeljük alá. Felszólít a technológia felelősség teljes használatára, amelynek gazdagítania kell a tanulást, nem pedig gyengítenie a kapcsolatokat vagy a közösségi életet. Óva int a pusztán technikai hatékonyságtól, amelyből hiányzik a lélek és a szabványosított tudástól, amely elszegényíti az emberi szellemet. Megjegyzi, hogy egyetlen digitális rendszer sem helyettesítheti azokat az emberi képességeket, amelyek a nevelést teljes mértékben élővé teszik, a képzeletet, a művészetet, a kreativitást, az empátiát, sőt, még a hibákból való tanulás hajlandóságát is. A mesterséges intelligenciát és a digitális környezeteket az etikai reflexiónak és az emberi méltóság, az igazságosság és a munka értékének figyelembevételének kell vezérelnie. Ferenc pápa és a globális nevelési megállapodás örökségére építve 14. Leó pápa a három jelenlegi prioritást határoz meg. A belső élet ápolása, amely válaszol a fiatalok mély értelem iránti keresésére, egy humánus digitális kultúra kialakítása, amely az embert helyezi az algoritmus elé, és az új nemzedékek nevelése a béke, a párbeszéd és a megbékélés útján. Egy új nevelési kultúrára szólít fel, amelyet az együttműködés jellemez a rivalizálás helyett, és a közös ítélőképesség a merev hierarchia helyett. A levél végén arra kéri a pedagógusokat, hogy gyógyító nyelvet használjanak, legyen nyitott és megkülönböztető szívük, bátran és nagylelkűen nézzenek szembe a mai kihívásokkal. A pápa elismeri a jelen valódi nehézségeit, a túlzott digitalizáció okozta széttöredezett figyelmet, a törékeny kapcsolatokat, a társadalmi bizonytalanságot és az egyenlőtlenséget. Ezekkel a fenyegetésekkel szemben a befogadás és az evangéliumi ingyenesség szellemét sürgeti, amely az igazságosság és a szolidaritás konkrét cselekedeteiben fejeződik ki. Amikor a nevelés szem elől téveszti a szegényeket, elveszíti a lelkét. Zárul 14. Leó pápa új apostoli levele, amelynek címe Rajzoljuk meg a remény új térképeit.
Leó pápa első apostoli útjának mottói és logói. A Szentszék a napokban ismertette 14. Leó pápa november 27-e és december 2-a közötti törökországi és libanoni utazásának részletes programját. Bemutatták továbbá a két úthoz kapcsolódó mottókat és logókat is. A törökországi logó egy kört formáz, ami a Dardanellák fölött ívelő hidat ábrázolja. Az égei tengert a Márványtengerrel összekötő 70 méteres tengerszoros választja el Európát Ázsiától. Legnagyobb városa Kanakkale, innen kapta nevét a 2017 és 2022 között épült híd is. Ahogy a két földrészt a híd, úgy köti össze Krisztus Istent az emberiséggel. A híd alatt fodrozódó hullámok a keresztvizet idézik és az Izniki tavat. Iznik az ókori Nice a mai neve. Itt találkozik Leó pápa az ortodox testvérekkel az 1700 évvel ezelőtti zsinat emlékére. Jobb oldalon magasodik a 2025-ös szent év keresztje, balra fönt pedig három egymásba fonódó kör jelképezi a szent háromságot. Mellette az út mottója: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. A kör Isten egyediségét szimbolizálja, a híd az egy hitet, ami összeköti a népeket. A hullámok a keresztséget, ami újjáteremti Isten gyermekeit, arra ösztönözve, hogy építsük a testvériséget és a párbeszédet kelet és nyugat között.
Élet a halál előtt. Sajgó Balázs atya elmélkedése halottak napjára.
Henri Boulard jezsuita szerzetes írt egy rövid könyvet ezzel a címmel: Mama, viszont látjuk egymást. Ebben a könyvben leírja, hogy amikor édesanyja halál híréről értesült, vonatra szállt és hazament. Édesanyja holttestét ott látta az ágyon, és amikor megérkezett, az őt körülállók kimentek a szobából. Nézte édesanyja kihűlt testét, és beszélgetni kezdett vele. Mama, te most hol vagy? Miért nem kérded azt, amit mindig kérdezni szoktál, amikor bárhonnan hazajövök? Éhes vagy, fiam? Mit készítsek neked? Van-e étvágyad? Mama, miért nem nyitod ki a szemedet? Miért nem mosolyogsz? Így zajlott a monológ, miközben folytak a könnyei. Ezek a könnyek azonban, vallja magáról a szerzetes, nem a fájdalom és a kétségbeesés könnyei voltak, hanem a szereteti. Mert tudta, hogy édesanyja él, és nem halhat meg, hiszen mindenki magában hordozza az örökkivalóságnak azt a szikráját, ami elpusztíthatatlan. Mindannyiunk szívében ott van a kínatkoztatás, amit nem is kell leírni, hanem érezzük. Édesanyám, édesapám, testvérem, jó barátom, te nem haltál meg. A halál illúzió, a halál átmenet. Amikor a nap lenyugszik a horizonton, eltűnik egy időre, aztán viszont látjuk újra. Őseink és az egyiptomi fáraók is tudták már Jézus Krisztus előtt, hogy a halál átmenet, a halál átalakulás és metamorfózis. Átmenet a másik szobába, ahova mindannyian átmegyünk. Élet és halál így ölelik át egymást. Élet és halál átölelik egymást. Nincs igazi élet a halál tudata nélkül. Sőt, a fizikai halál előtti meghalásokkal készülget az örök élet, amely élet Istennel és Istenben. Isten ugyanis nem a holtak istene, hanem az élőké. Ha annak tudatában élek, hogy Isten az élők istene, akkor egész biztos, hogy ennek a tudatos életnek minimum három gyümölcsét tapasztalni fogom. Az első az, hogy növekszik bennem a felelősségérzet, vagyis rádöbbenek arra, hogy nem engedhetek meg magamnak bármit. Mások is élnek mellettem. S nem csak élnek mellettem mások, hanem élni fognak mások utánam is, ahogy előttem is éltek. Felelősnek érzem magam szavaimért, tetteimért, sőt gondolataimért is, mert az előbbiek az utóbbiból származnak. Gondolataimat igazán Isten jelenlétének tudatosításában leszek képes megtisztítani, pontosabban hagyjam, hogy ő tisztítsa meg. Ez nem zárja ki a szakmai tudást sem, sőt, a kettő együtt tud igazán működni. Ha hiszek Isten jóságos és gyógyító jelenlétében, akkor fokozatosan tisztulok. A felelősségteljes élet így növekszik bennem, s akkor ennek következményeként figyelmes életet élek. Ez a második gyümölcse a tudatos életnek. A figyelem, amely azt jelenti, hogy nem csak értelmemmel, hanem szívemmel is kezdek figyelni. Ez amolyan belső figyelem. Hallgatom, hogy mit sugall bensőmben a bennem is lakozó Isten, hiszen a mindent és mindenkit felülmúló Isten nem csak bennem, hanem, ha tetszik, hanem másban is lakik. A figyelem is fejlődik, ha hallgatok a szívemre, és nem agyalom túl az életet. Ha túl sokat elemzek, félő, hogy hit nélkül megyek a mélységekbe, és akkor beleszédülök azokba. Harmadszor aztán a figyelemhez fegyelem is szükséges. Önfegyelem elsősorban. Ha figyelek magamra a belső csendben, másokra is figyelni fogok. Ha figyelek magamra és bevallom kínos dolgaimat, elsősorban magamnak, akkor erősödik a fegyelem is. Fegyelmezni fogom magamat. S ha jó az önfegyelem, másokra is figyelek, és szeretettel fegyelmezek, ha szükséges. Felelősség, figyelem és fegyelem. A tudatos élet hozadéka ez a három valóság. És akkor jobban értem és élem az evangéliumi mondatot, Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Többen mondták már ránk, keresztényekre, ti nem ünnepelitek a hitet, hanem gyászoljátok. Sajnos sokszor a valóság ezt igazolja. Szomorúak vagyunk a templomban, szomorúak vagyunk az utcán, szomorúak vagyunk mindenhol, s pedig életünkben nem is történt igazi tragédia. Forgunk önmagunk körül, s nem veszük észre a világban tapasztalható örömöket is. Ez egyértelműen arra utal, hogy a mi Istenünk már régen nem az élő Isten. Legalábbis számunkra nem az. Mert ő attól még él, ha mi hátat fordítunk neki, s a sötétséget látjuk és éljük meg. Nem véletlenül állapíthatta meg Nietzsche, hogy Isten halott. Talán láthatta a körülötte élő szomorú keresztényeket, akik már nem tudnak örülni megváltottságuknak. A Jézussal való találkozás, életünk különféle Isten élményei megerősítik bennünk a feltámadásban való hitet. Azt a hitet, amely a feltámadás tényét nem tolja a halálon túlra, hanem már itt hirdeti, saját életével, példájával, magatartásával. Mindenki meghal, de nem mindenki él, fogalmazza találóan Kovács Ákos az énekes egyik dalában. Rajtam látják, hogy Istenben nem él. Elkezdek igazán élni.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Halottak napjára, Élet a halál előtt címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bilincsikné Antalúci Hajnak, a hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával minden szentek és halottak napja ünnepéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntelek, kedves Mira, itt a rádió mikrofonja előtt. A mai alkalommal veled fogok beszélgetni, mégpedig a minden szentek és ünnepéről, illetve a halottak napjáról. Ez most a mai témánk, és hát tulajdonképpen ezt az időszakot éljük, amikor ezt az ünnepet várjuk, illetve ezt fogjuk megélni a következő napokban. De még mielőtt beszélgetnénk a szentekről, illetve ezekről a fontos ünnepekről, nem tudom, hogy nektek mennyire járnak reklámújságok, vagy ti nálatok is ki van-e írva az, hogy nem kértek reklámújságot?
Járnak.
Szoktad nézegetni?
Annyira nem.
Nekem van egy pár olyan üzlet, reklámújság, amit úgy szeretek nézegetni, mert ott szoktunk vásárolni, és időnként érdekel, hogy milyen akciók vannak, és az egyik ilyen meg nem nevezett üzletnek a reklámújságát lapozgatva azért feltűnt, hogy, és a fiam is megemlítette, hogy azért azt észrevettétek, hogy a minden szentekre való mécsesek, koszorúk, virágok mellett több oldalon keresztül hirdeti az újság egy teljesen más eseménynek a kellékeit, és ez pedig a Halloween. Keresztény rádióban vagyunk, de azért mégis szeretném, hogyha egy pár mondatban beszélgetnénk erről, hogy ugye begyűrűzött hozzánk ez a, én ünnepnek nem igen mondanám ezt az eseményt, de hogy mégis miért is káros, hogy van ez, és milyen károkat tud okozni önkéntelenül. Tehát tulajdonképpen az emberek nem is tudják azt, hogy milyen káros hatásai lehetnek ennek az eseménynek, hogyha ők ezt módszeresen megülik. Mi erről a véleményed?
Erről a véleményem nekem az, hogy én amerikai ősökkel rendelkezem, és két oldalról, két aspektusból is látom ezt a történetet. Nekem a nagymamám identitásából, amerikai lévén behozta a családunkba a tökfaragást, de ő teljesen más miatt, el fogom mondani ezt is, hogy mi miatt. Az, ahogy a keleti kultúra átvette Magyarország is, és átvette gyakorlatilag Európa, Amerikának ezt a szokását. Én megmondom őszintén, hogy nem, annyira nem díjazom, mert tulajdonképpen ez a gonosz szellemek és a gonosz lelkeknek az űzése és a gonosz lelkeknek az ünneplése. Tegnap beszélgettem a férjemmel este erről, és neki volt egy annyira jó, frappáns, ideillő dolga, mert mondtam neki, hogy hát a Halloween is lehet, hogy benne lesz ebbe a beszélgetésbe, és hogy miről is kellene beszélgetni. És mondta, hogy ez ugyanolyan Magyarországon a Halloween-nak a idézőjelbetett, nagyon-nagyon nagy idézőjelbetett ünneplése, mint hogyha mi húsvét hétfőn kimennénk New York utcáira, vödrökkel, hideg vízzel, és nyakon borogatnánk az embereket, mert nálunk meg ez a szokás. És valóban így van, hogy behozunk olyan dolgokat, amik a magyar identitáshoz abszolút nem tartoznak. De nagymamám például úgy magyarázta a tökfaragást, hogy mégis azért valami identitás az Amerikából bejöjjön, hogy azt nagyon kevesen tudják, hogy az új évet is akkor ünnepelték. És a terménybetakarítást is ezen a napon ünnepelték. És a töknek levágták a tetejét. Én gyerekkoromban ettem ilyet, azért tudom, hogy levágták a töknek a tetejét, kikaparták a magrészét, öntöttek bele tejet, mindenféle fűszereket és mézet, és a hálaadási tökpite, az tulajdonképpen ez volt az alapja, mert ezt hamun megsütötték. És ez egy ilyen krémes maszlag lett, és nagymamám ezt a tökfaragást egy kicsit így átvitte ebbe, hogy mégis az identitás megmaradt, áthozott valamit, ami Magyarország kultúrájába is be lehet olvasztani, de én azért ezt nem preferálom. Azt meg, hogy az iskolába, általános iskolákba a pedagógusok is azt mondják, hogy igen, faragjunk tököt, vannak Halloween bulik, miért is? Szóval egyik-másik pedagógust megkérdezném, hogy tudja-e, hogy mit művel?
Így van, tehát azért mondhatnánk azt is, vagy nagyon sokan azzal védekeznek, hogy ez egy jó buli. Igen, buli, csak hogy ennek a bulinak az alapja valahol a gonosznak a dicsőítése, vagy a gonosz ünneplése, és ezt nagyon sokan ugye nem tudják. Tehát azért öltöztek be maskarákba, meg mindenféle ijesztő jelmezekbe, hogy az elhunyt, illetve hát az előjött lelkek ne ismerjék meg őket.
Ne ismerjék meg őket, igen.
Így van. És mindenféle boszorkányoktól és egyebektől, tehát az emberek mindig féltek, és ezen a napon pedig hát pont, hogy be akarták vonzani, és hát így be tudjuk anyukám, tehát most igazából én nem akarom ezt hosszú bőlére ereszteni, de a lényeg az, hogy direkt ne akarjuk bevonzani a gonoszt az életünkbe, hiszen ilyenkor talán még inkább ajtót nyitunk neki, és ő meg nagyon szívesen be is jön, hogyha mi direkt be is hívjuk, tehát ez a veszélye ennek a dolognak, és inkább foglalkozzunk a fontos részével a dolognak, a fontos ünnepléssel, a minden szentekkel, illetve a halottak napjával is, és különítsük is el ezt a kettőt, mert nagyon gyakran nagyon sok ember összemossa, és tényleg szomorúan hallom, mikor a gyerekek is mondják, hogy a szülők mi mindent meg tudnak vásárolni nekik, és mennyire fontosnak tartják ezt az eseményt. Úgyhogy lássuk meg ennek a negatív mi voltát, és próbáljuk meg az értékesebb dolgok felé terelni a gyerekeknek a figyelmét, meg talán a saját figyelmünket is.
Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám. Mint a gyermek lágra nyitva két szemem, úgy szeretném rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelent úr, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőd, egy biztató szív jövőt. Reményt is jövőt adj nekünk, te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkén rád talál. Reményt és jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, a tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Mint a gyermek lágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl, adj nekem, adj nekem. Kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőd, egy biztató szép jövőt. Reményt is jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. A tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád
rád talál.
Szóval a szentek. Én nagyon szeretem ezt az időszakot, mert ez a november eleje, október vége, meg az egész novemberi hónap, még így az advent előtt nagyon alkalmas arra, hogy emlékezzünk, hogy egy picit elcsendesedjünk, és azokra emlékezzünk, akik itt vannak, de már nem itt, hanem oda át a másik világban. És ez a szenteknek a, hogy mondjam, tehát ez az időszak az elcsendesedés, illetve a magunkba, illetve az odaátra figyelésnek az időszaka. Ugye szentek, amikor szentekről beszélünk, akkor neked mi jut az eszedbe?
Hát tulajdonképpen a szentek, amit jelent. Minden üdvözült halottunk, aki már a mennyországban van, én hiszem, hogy azokból szentek lettek, hiszen segítenek, és tudom, hogy segítenek. Nekem az új, azért mondom, hogy új családom, mert ugye a szüleim, testvéreim, nagyszüleim, mindenkit hagyott már. Tulajdonképpen a régi életem az lezáródott, nagyon hamar felnőtté kellett válnom, és tényleg testvérem is, testvéreim is oda át vannak, és hiszem azt, és vallom, hogy ők fönt vannak, és hogy szentek lettek.
Hát mindenki szent, aki ugye a mennyországban van, tehát igazából abban azt hiszük, vagy azt valljuk, vagy abban reménykedünk, hogy ők ott vannak, már hogy a mennyországban.
Igen.
De hogyha mégsem a mennyországban, hanem mondjuk a tisztítóhelyen, az se rossz hely, bár kicsit olyan negatívabban hangzik, de gyerekeknek úgy szoktam ezt elmagyarázni, mindig más találok ki, de most például az forgott fenn az órákon, hogy az olyan, mint amikor mész a fagyizóba és sorbálsz a fagyisnál, is még várni kell, hogy rád kerüljön a sor, hogy talán a tisztító hely is egy ilyen hely, hogy már látod a mennyországot, már mindjárt oda mész, de még van azért elszámolni valód, még nem vagy teljesen tiszta, és hogy igazából azok tudnak rajtad segíteni, akik ide át vannak ebben a világban. Ti hogy készültök a Minden Szentek ünnepére? Ugye Minden Szentek ünnepe az november 1-e, és ilyenkor azokat a szenteket ünnepeljük, akik a mennyországban vannak, tehát ezt is nagyon sokan picit félreértelmezik. Ez egy ünnepnap, ez egy örömünnep. Ilyenkor fehér vagy aranyban van a Szent Mise.
Igen.
Tehát ez egy buli.
Hát nap. Ha nem is buli, de nem hiába van az, hogy 2000-től Magyarországon ünnepnappá, munkaszüneti nappá lett nyilvánítva. Mindenki tudja azt, hogy ezekre a napokra igenis kell időt szánni, és a rohadnó világból egy kicsit valóban elcsendesedni. Én megmondom őszintén, hogy igen, szeretem ezeket a napokat, de azért nekem úgy nagyon rányomja a bélyegét, és tényleg azért nyomja rá a bélyegét, mert a gyerekkoromból tényleg senki nincsen. Hogy akik itt Magyarországon vannak eltemetve őseim, azoknak a sírjához mi elmentünk először misére a nagybátyámnak a miséjére, utána kimentünk a temetőbe, már sötétedett, meggyújtottuk a mécseseket, és addig kint voltunk, amíg el nem égtek a mécsesek. És volt, amikor nagyon dermesztő hideg volt, és mi gyerekek is ott álltunk a felnőttek mellett, és emlékszek, hogy a nagymamámék mindig ott a síroknál a Minden Szentek litániáját mondták el. Hát katolikus pap nagybácsim volt, szóval nyilván a déd nagymamám, aki Magyarországon el van temetve, és ő emlékét őriztük így meg hát a nagymamámnak a testvéreit, és az annyira szép volt, és amikor hazamentünk, jól átfagyva, átfázva, néha vizesen, akkor mindig az volt nálunk a szokás, hogy volt egy kalács, vagy egy ilyen kuglof, citromos amerikai kuglof, és kakaóval kaptuk, és alig vártuk, hogy hazaérjünk, és a meleg kakaó, és az a nagyon-nagyon finom kalács, és annyira érdekes, hogy kutakodtam a nagymamámnak a receptes könyvébe, és minden angolul van leírva, és én nekem nagyon nehezen megy a fordítás, és pont most kilóttam ki ennek a citromos kuglofnak a receptjét, és most hétvégén meg is sütöttem, úgyhogy be fogom ezt vezetni most nálunk is, hogy innentől kezdve visszahozom a én gyerekkoromat egy kicsit.
Milyen érdekes, hogy milyen szokások kapcsolódnak azért egy-egy családnak az életéhez, nem? Tehát én ezt nem hallottam még, vagy legalábbis ilyen szokás, mint amit most te mondasz, mert nálunk is gyakorlatilag az volt az elfogadott, hogy kimentünk mi is ugye a temetőbe. Alap ugye a Szent Mise. Nem is tudtuk azt elképzelni, hogy mi ne legyünk ott a templomba. Tehát ilyen nem volt. Meg egy ilyen kis faluba, ahonnan én jöttem, ez amúgy is, hogy mondjam, az emberek életének a része volt. És aztán pedig nálunk is volt mécses gyújtás, meg koszorúk, virágok, tehát ezek is oda kerültek a sírra, és minden sírnál megálltunk, és emlékeztünk arra, akit éppen ott temettek el. Egy-egy az életéből valami eseményről számolt be valamelyik családtag, úgyhogy ez nagyon-nagyon emlékezetes marad a számomra is. Nagyon jó visszagondolni az elhunytjainkra. Hát ugye a minden szentek ünnepe akkor is mégiscsak örömünnep, mert azt mondják, hogy ilyenkor megnyílnak a mennyországnak a kapui, és azok a lelkek, akik ott várakoztak már jó sokáig előtte, vagy nem biztos, hogy olyan sokáig, ők bekerülnek. És hogy a többiek pedig milyen nagy öröm rivalgással, vagy milyen nagy örvendezéssel fogadják őket, én azért azt el tudom képzelni, hogy mennyire nagy boldogság és öröm lehet akkor ott, és milyen nagy szeretet.
Igen.
De hoztál egy, nem is egyet, de kettő verset, és talán az egyiket akkor itt, hogyha elmondanád nekünk, mert az most pont idevág.
Igen, mind a két vers idevág, és ugye a hallgatók is értsék, nyilván ez egy hitvalló. A hitünkről teszünk tanúságot, és mivel beszéltem a testvéremről, nekem a testvérem, a nagyobbik testvérem úgy halt meg, hogy elment este, éjszaka elütötte egy autó, és nem jött haza. És nekem ez 31 éve borzasztó fájdalom. És Amy Brandnek van egy olyan verse, ami tulajdonképpen az én gondolataimat, mint hogy én is leírhattam volna ezt. Ez a következő, hogy olyan gyorsan elment, még csak el sem búcsúzott, mint itt hagyott fájdalmas űr, képek, míg mikem mosolygott. Néhány kedves emlék, ki nem mondott mondatok, közös élmények, mit elfeledni nem fogok. Kimegyek a temetőbe, tengernyi mécses és virág, magyázba borult az egész világ. A szél messze fújja a krizantém illatot, vigasztalom magam, hogy szép élete volt. Mécsesek lángjánál elsuttogok egy halk imát, újra átélem a gyászt, hiánya fájdalmát. Lassan hazamegyek, a múlton elmerengek, sírva beletörődök, hogy ő már nem lehet velem. Halottak napján minden róla szól, várom, hogy kilépjen az árnyakból. Aztán gyertyát gyújtok, a lelke üdvéért, s hálát adok életünk minden közös percéért.
Igaz, hogy most már ez halottak napjáról szólt ez a vers, hiszen a minden szentek ünnepe, ami egy kicsit vidában ünnep kéne, hogy legyen, utána következik november 2-a halottak napja, amikor a saját elhunytjainkra emlékezünk, illetve értük imádkozunk. De még visszatérve minden szentekre, tulajdonképpen nagyon jó, hogy kapcsolatban tudunk lenni a szentjeinkkel, hiszen a szentek nagyon sokat tudnak nekünk segíteni, hiszen ők imádkoznak értünk. És milyen jó, hogy van például védőszentünk, akinek a nevét viseljük.
Így van. Az elején is mondtam, hogy én hiszem és vallom, hogy az én szeretteim fent vannak, és olyan sok minden történik az életemben, és amikor úgy a saját magam csendességébe elgondolkodok, és rájuk emlékezem vissza, nincs olyan nap, hogy hol az egyik, hol a másik ne jutna eszembe.
November 2-án, halottak napján őrájuk emlékezünk, illetve őértük imádkozunk. És még ez is nagyon fontos, hogy ne felejtsünk el imádkozni. Mert a mi imánk az nagyon sokat használ. Akkor is, hogyha már a mennyországban van, akkor is, hogyha a tisztító helyen van, mert akkor gyorsabban bekerülhet a mennyországba. Hát reménykedjünk, hogy felmenőink közül nincsenek a pokolban, mert az már ott
én nagyon... tudom, hogy nincsenek.
Az nagyon gáz, hogyha valaki ott van, mert onnan már ki biztos nem kerül, de hát ez csak a Jóisten tudja, hogy ki hol tartózkodik, és akik viszont már a mennyországban vannak, ők viszont értünk nagyon sokat tudnak tenni, úgyhogy az imát az semmiképpen ne felejtsük el, én ezt tudnám ajánlani, és bátran emlékezzünk a szeretteinkre, mert itt élnek a szívünkben, és biztos, hogy a mindennapjainknak a része, tehát tudom azt, hogy látnak minket, itt vannak velünk, amikor kell, és érezzük az ő közbenjárásunkat, és ők is tudnak közbenjárni, ugye értünk a mennyei atyánál. És még hoztál egy másik verset is, és akkor még szeretném, hogyha ezt a másik verset is elmondanád.
Igen, ez egy szomorúbb, vagy nem is biztos, hogy szomorúbb, ez inkább tényleg a halottak napját kihangsúlyozza, hogy mennyire is fontos az embereknek. Halottak napja november 1, sírhantok útján embersereg. Kezükben virág, őszi rózsa, szívünk száz emlék hordozója. A síron innen, a síron túl, könnyek peregnek, bealkonyul. Szűnik a mezsgye, nincsen határ, ősök költöznek a szívünkbe már. Nagyszülők keze megsimogat, szemek őriznek mosolyokat. Búcsúzó kezed újra fogom, míg holdfény játszik sírhantodon. Emlékek gyúlnak, mint gyertyalánk, elébünk toppan anyánk s apánk. Rég elsiratott szép kedvesünk, dédi mamánk is itt van velünk. Iskolatársad sírhantja vár, s ő vele múlt el számtalan nyár. Barátod bátor katona volt, lelkedben élő soha nem holt. Mécsesek lángja, táncoló fény, mindenki sír, egy életregény. Idők tollával szívünkben írt, emlékek keze szeretet hírt. Éjjel a sírkert, csillogó menny, millió mécses ég ma ide lent. Leszállt hozzánk a csillagos ég, mindent betölt az emlékezés.
Ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindenkinek nagyon szép, békés, nyugodt, és mondhatom, hogy örömteljes emlékezést kívánni ezekre a napokra. És egy imádsággal fejezzük be. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Bilincsikné Antalúci Hajnalka hitoktató dr. Besenyéné Szentesi Miraldával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben Farkas Erzsébet szerkesztő társammal előbb a Miskolcon megrendezésre kerülő Orgona Plusz jótékonysági koncertsorozatot mutatjuk be, majd egy egri koncertre és a Gárdonyi Géza színházba invitáljuk önöket. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05 a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:00 kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatójával beszélgetünk, a szervezet működéséről, céljairól, eredményeiről. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somos Mári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péteri, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Aki egészséges lélekkel imádkozik Istenhez, meghallgatásra talál. Az alázatos ember imája eljut az egekig, meg nem nyugszik, amíg oda nem ér, és nem tágít, míg a magasságbeli rá nem tekint. Az Úr nem is késlekedik, hanem igazságot szolgáltat az igaznak. Olvasom Sirák fia könyvében. Az ember értéke nem a jó napokban, hanem a szükség és nehézségek kohójában mutatkozik meg. Imádkozzatok, hogy a szentek útját kövessétek. Ne gondoljátok, hogy ti emberek vagytok, a szentek ellenben nem. Ti ebből a világból vagytok, ők egy másikból. Testük nem különbözik a tiétektől. Mindnyájan Ádámtól születtünk, és törekedjünk mindnyájan arra, hogy Krisztusban éljünk. Isten országa szerényen, csendesen, de legyőzhetetlenül növekszik mindenütt, ahol valaki saját magában egy-egy talp alatnyi területet visszahódít a sötétségtől, és utat nyit a kegyelem áradatának. Uram, te teremtőnk és Istenünk vagy, hatalmas és erős vagy, nem tehetetlen bálvány. Annak idején megmutattad népednek arcodat, és leborultak előtted. Add, Uram, hogy én is láthassalak szívem mélyén, mint nagy, jelenlévő, eleven Istent, és szólíthassam nevedet. Ne engedd, hogy vakszemekkel és elfásult szívvel tekintsek rád, hanem érezzem kezed eleven lüktetését rajtam és körülöttem. Add nekem is illés hitét, aki tüzet kért az égből. Ebben az égi tűzben égesd el minden kisítűségemet és gyengeségemet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy